Az egyik faluban pár éve még szinte minden gyerek halmozottan hátrányos helyzetűnek minősült, ma pedig az elsősök között csak egy gyerek volt az, aki legalábbis statisztikailag. Még sosem éreztem ennyire éles különbséget a jogszabályok mozgásterében változó statisztikai adatok és a valós helyzet között. Ezt írta egyebek mellett október közepén megjelent cikkében El Ritok Nóra, aki itt van a telefonban. Szervusz Nóra!
Sziasztok! Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nagyon-nagyon-nagyon ijesztő dolgokat írtál itt. Azt kérdezem, hogy mi változott tulajdonképpen statisztikailag? Szerintem azért ennek alig volt nyilvánossága, csak azt, hogy hirtelen javultak a hátrányos helyzeti
mutatók.
Igen.
Hát a szakma azért ezt a problémát már régen jelezte. Igen. Még én is tagja voltam az antiszegregációs kerekasztalnak, amikor 2013 év elején történt egy kormányrendelet, ami módosította a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet definícióját. Mi akkor már jeleztük, hogy ez statisztikai változásokat fog csak hozni, mert a feltételek közé olyanok kerültek be, amik az embereknek, a családoknak az élethelyzetén nem változtatnak, de mégis úgy tűnik, mintha jó lenne. Elmondom, miről van szó. Tehát korábban az, hogy valaki halmozottan hátrányos helyzetűnek minősüljön, ebbe a kategóriába kerüljön, ahhoz az volt a szükséges, hogy rendszeres gyermekvédelmi többek között, de mondjuk a tömegeket ez érintette, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesüljön, ami egy tiszta dolog, hiszen ez a jövedelem viszonyhoz kapcsolódott, és utána még az volt, hogy a szülő saját bevallása szerint a gyerek iskolába lépésekor a szülők iskolai végzettsége ne haladja meg a 8 osztályt. Aki ebbe a kategóriába tartozott, az halmozottan hátrányos helyzetű volt. Amikor 2013-ban ezt megváltoztatták, akkor három tényezőt húztak be még ide. Az egyik a 8 osztály alatti iskolai végzettség, a másik a munkaviszonyban történő foglalkoztatás, a harmadik pedig a lakhatási szegénységben érintettség, tehát a lakhatási viszonyok. Na most, hogy mi változott? Az változott először, és ezt már akkor lehetett érezni, hogy a közmunkaprogramok azok egyszerűen be fognak húzni embereket ebbe a kategóriába. És a közmunkaprogramokban kapott bér azért nem jelentős annyira, hogy az egy generációs mély szegénységben, lakhatási szegénységben érintett családnak az életén változtasson, ráadásul, ha mellé tesszük, hogy más szociális mutatók meg eltűntek a rendszerből. És akkor jött még egy csavar, hogy a közmunkaprogramokhoz ugye elkezdtek OKI és szakmaszerzések is kapcsolódni. És ezek a szakmaszerzések, ezek megváltoztatták azoknak a 8 osztályt végzett szülőknek a státuszát ebben, akik elvégeztek mondjuk egy targonca vezetői tanfolyamot.
Amit hát nem biztos, hogy tud használni, ahol éppen él.
Pontosan, a borzasztó az benne, hogy ezeknek a szakmáknak, amiket ezek az emberek elvégeztek, ezeknek legnagyobb százaléka nem használható.
Milyen szakma választási lehetőség volt?
Tanfolyamok ilyenek vannak. Ez a targonca vezető, motoros ürékkezelő, aztán dísznövénykertész, aztán savanyúságkészítő, aztán számítógépes tanfolyamok.
Lehet, ez jó is, csak hát ugye helyre és személyre szabottan kellene ezen gondolkozni.
A feltételekhez szabottan.
Így van.
Az a falu, ahol még nem láttunk, mióta megvan targoncát, ott feltehetően
nem annyira hasznos.
Lehetne azt mondani, hogy a mobilitását segíti ezeknek a családoknak, ezeknek az embereknek, csak hogy ebben a problémában érintett személyeknek a mobilitás nem értelmezhető, mivel a létminimum alatt élnek, és nem lesz soha annyi pénzük, hogy vagy útiköltséget, vagy elköltözést finanszírozni.
Ha visszamegyünk abba az iskolai osztályba, amiről te az előbb beszéltél, a te példádból indultunk el, akkor gyakorlatilag a gyerekek helyzete ugyanaz, és mégis valamivel kevesebb, mert valamitől megfosztódnak. Ugye azt jelenti, hogy egy csomó támogatástól elesnek, hogyha...
Igazából nem esnek el ezzel támogatástól, tehát nem ez a legnagyobb baj.
Hanem?
Ugyanis ma az oktatásban, az állami oktatásban a kedvezmények legnagyobb része a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődik. Egyedül a művészet oktatás az, ahol igazolni kell a hátrányos helyzetet, és csak így lehet ingyenes. A probléma ennél sokkal burkoltabb, sokkal nehezebben tetten érhető. Ma az oktatási szegregációnak a hiteles feltárását ahhoz kötjük, hogy osztály osztályok között, vagy iskolák között milyen különbség van a háromház gyerekeket illetően. Uh-huh. Na most, hogyha eltűnik a háromház a gyerekek
rendszerből
kategória, akkor gyakorlatilag nem lesz tetten érhető az oktatási szegregáció. És én ezért értem ezt a cikket elkeseredetten, mert azt látom, hogy ma egy településen belül egy szegregáló és egy szegregált iskola között a statisztikai adatokban nincs különbség. Uh-huh. Miközben az egyikbe csak cigány gyerekek járnak, a másikba pedig csak nem cigány gyerekek.
Tehát uh-huh. a valóságról gyakorlatilag egyre kevesebb elképzelésünk lehet a számok és statisztikai mutatók alapján, és minden a lehető legjobb a világok
ha
lehető
legjobb. Ha ez a kozmetika így alakul, tulajdonképpen ebben mi a koncepció? Mert nem igazán értem. Tehát még most se értem tulajdonképpen, hogy miért kell ezt a kozmetikát elvégezni. Szóval...
Hát egyrészt van egy kommunikációs üzenete a kormány részéről, hogy minden nagyszerűen alakul, hiszen a halmozottan hátrányos helyzetű, vagy mondhatjuk úgy, hogy a gyerekszegénység kockázatának, vagy még inkább mondjuk az iskolai lemorzsolódás kockázatának leginkább kitett gyerekek száma folyamatosan csökken. Uh-huh. Tehát ez egy statisztikailag igazolható tény lesz ebből. A másik pedig, hogy soha ekkora mértékű oktatási szegregáció nem volt Magyarországon, uh-huh. mint ami most van. Ebben sajnálatos módon az egyházak élen járnak, hiszen nem vesznek föl tisztelt a kivételnek az általános iskoláiba roma gyerekeket, és ez gyakorlatilag ezekkel a célokkal, hogy az egyházi iskola rendszer megerősödjön, akár az esélykiegyenlítő oktatás hátrányára, ez célnak
lát. Mire tudnak hivatkozni az egyházi iskolák, amikor elutasítják a roma gyerekeket, vagy a szegény, hátrányos helyzetű gyerekeket? Tehát milyen hivatkozási alap lehet itt, vagy ők szabadon választanak, és pont?
Egyrészt a szabadiskola választás lehetővé teszi azt, hogy a szülők szabadon mozoghassanak az állami és az egyházi iskolák között. És az egyházi iskoláknak az az elgondolása, hogy nekik a hit életet kell erősíteni, tehát azokat a gyerekeket, illetve azoknak a családoknak a gyerekeit kell fölvenni, akik a keresztény értékek szerint élnek. Na most ez egy nagyon nehezen megfogható fogalom, ugye jogszabályok szerint sem tudom, hogy mi az, hogy keresztény érték szerinti élet, a lakókörnyezete olyan, a templomba járása, vagy hogy ismeri a Bibliát, tehát hogy egyszer nem megfogható ez jogszabályilag, és hogyha nem megfogható valami, vagy nem definiálható valami pontosan a felvételi rendben, akkor ez olyan mozgásteret ad, amiben beszél az is, hogy azt tesznek, hogy...
Nem akarok cinikus lenni, de úgy gondolom, hogy ez az attitűd a legkevésbé sem keresztény. Tehát, hogyha elutasítunk gyerekeket ilyen alapon, de...
Ezt tudom a legkevésbé értelmezni az egyház részéről, tehát tehát próbálom érteni, hogy lehet ezt a Biblia üzenetével összeszedni. Jézus talán, meg én nem vagyok vallásos ember, de a Bibliát nyilván ismerem. Jézus talán megkérdezte, amikor egy prostituálthoz vagy egy rablóhoz lehajolt, hogy te keresztény értékrend szerint élsz, és rajtad akkor fogok segíteni, hogyha ez valamilyen módon.
Ebben biztosak lettünk, hogy soha nem tette, úgyhogy jó lenne, hogyha ebből egy kicsit
tanulnának. Nagyon fontosat mondtál, és hogyha ezt most nem kerekítették tovább, ez csak azért van, mert elfogyott az időnk, és én szerintem erre megint csak vissza szeretnék térni, különösképpen a szegregációs következményei miatt a történetre, és hát sok erőt kívánok nektek, és hát szerintem muszáj még beszélgetnünk, és köszönöm a beszélgetést. Jó?
Köszönjük szépen!
Szervusz! Ja.